Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg az ünneplő gyülekezet az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 4. fejezetében, az első 8 versben a következőképpen. Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Mi telik az emberből? Mennyi telik az erejéből? Meddig juthat el az ember saját erejéből? Ezt időről időre látjuk a körülöttünk lévő világban. Látjuk az embernek a testi adottságait, talán a magunkét, vagy a körülöttünk lévőkét. Látjuk, hogy az ember mit tud teljesíteni, és hogy ez évtizedről évtizedre hogyan változik, hogyan lesz egyre jobb. Elég megnéznünk most az olimpia kapcsán az emberi teljesítményeket, és ha összehasonlítjuk az 50 évvel ezelőtti számokat, eredményeket, akkor szinte megmosolyogjuk azokat, hiszen az emberek, a sportolók sokkal nagyobbat tudnak teljesíteni. A legnagyobb emberi sebesség, amit mértek versenyeken, 45 km per óra. Bár a tudósok azt mondták, hogy az emberi szervezet, és ha egészségesen él valaki, 49 km per órával futhat, mégis valaki 45-öt is elért. Súlyemelésben a világrekord, a súly, amit valaki maga felé emel és kinyom, és pár másodpercig tart, 223 kg. A Rubik kockát, amit mindenki jól ismer, szép, híres magyar találmány, 4,74 másodperc alatt képes kirakni az ember, a gép egy másodpercen belül, de most emberi teljesítményekről van szó. A világ legtöbbet beszélő embere 40-72 nyelvet beszélt körülbelül folyékonyan, egy 18-19. Századi olasz bíborosról van szó. És beszélhetnénk az űrkutatási eredményeinkről, az agysebészetről, a génmanipulációról, vagy akár arról, hogy hogyan tud valaki szájjal festeni, vagy éppen lábbal zongorázni. Bizony, megemeljük a kalapunkat az ilyen teljesítmények előtt, és elkápráztatnak mindezen dolgok. És megtiszteltetésnek tartjuk, hogyha ilyen híres, nagy teljesítményt felmutatni képes emberrel találkozhatunk, kezet foghatunk vele, talán azt mondhatjuk, hogy a barátom, talán a rokoni szálak is összefűznek, vagy meghív éppen magához. Elkápráztat bennünket tehát a körülöttünk lévő világ, sokszor a magunk, a saját magunk teljesítménye. Vajon hogyan van ezzel Isten? El tudjuk-e kápráztatni Istent a teljesítményeinkkel? Nézi-e Isten az olimpiát, vagy éppen egy VB-t? Izgul-e a gólok miatt, vagy éppen a rekordok miatt? Tapsolnak az angyalok, amikor új világrekord születik? Ugye furcsa erre gondolni. Valószínű, nem így van. Isten, aki nem az időben él, neki nincs szüksége ilyen izgalmakra, őt nem lepi meg semmi emberi teljesítmény, hiszen ő időn kívül mindent lát, amit mi nem tudunk felfogni, ő mindent tud már jó előre. El tudom-e kápráztatni az Istent? Ki tudom-e érdemelni, ki tudom-e azt munkálni, el tudom-e érni azt az Istennél, hogy kezet fogjon velem, vagy éppen találkozzak vele, meghívjon a saját hajlékába, és jókat beszélgessünk. Lehet-e ilyen kiváltságom az Istennel szemben? Amikor azt mondja a Biblia, hogy az Úr gyönyörködik az emberben, akkor vajon ezt hogyan érti? Gyönyörködik az emberi teljesítményben? Gyönyörködik a nagyszerű emberekben? A híres emberekben? Hogyan gyönyörködik az Isten az emberben? Természetesen nem a teljesítményeiben, hanem abban, hogy az ember teremtmény. És gyönyörködik Isten a maga alkotásában. Nem hiába mondta azt Isten a teremtés különböző szakaszaiban, hogy mindaz, amit alkotott, igen jó. Aztán persze megromlott a bűnbeesés után, de az Isten továbbra is tud gyönyörködni az emberben, de a Biblia, amikor erről beszél, akkor a hívő emberről beszél, abban az emberben gyönyörködik, aki az ő útjain jár. Nem a gonoszságban gyönyörködik. Nem az önmegvalósító emberben, törekvő emberben gyönyörködik az Isten, hanem abban, aki rátekint, aki az ő útján jár. Sokszor felteszi az ember a kérdést, Bibliában is számos ilyen példa van, hogy vajon mit tehetek azért, hogy az Isten engem szeressen, hogy az Isten elfogadjon, hogy üdvözüljek, és az Istennek tetsző dolgokat cselekedjen. A tömeg is megkérdezte Jézus tanítása után nem egyszer, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Érezték az emberek, ahogyan hallgatták is Jézust, érezték, hogy itt hatalommal szól valaki, nem emberi módon, és valahogy kíváncsiak lettek, hogy hogyan lehet akkor ennek az Istennek tetszeni igazán. Ha nem a törvényről van szó, Jézus nem a törvény betartását súlykolta, hanem más dolgokat, akkor hogyan lehet tetszeni ennek az Istennek, ha nem a törvény által? Hogy amikor a Filippi börtönőr, amikor Pál és Szilász börtönben van, és megnyílnak az ajtók, és Pál és Szilász elmenekülhetne, de nem menekül el, hanem elkezdenek evangélizálni a börtönben. És egyszer csak megszületik ez a kérdés, ez a nagyon emberi kérdés a börtönőr szívében. Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Már megint a cselekedet. Mit kell tennem? Valamit csak kell tenni. Jó lenne ezt akkor most megtenni, ebben a nagy lendületben, ebben a nagy felismerésben, amit ott a börtön közepén hallott. Vagy például a gazdag ifjú történetében. Úgy megy oda ez a gazdag ember, ez a fiatal Jézushoz, hogy mit kell, hogy cselekedjek, hogy üdvözüljek. És minden válaszban ott van, hogy nem a cselekedeteken van a hangsúly, hanem a hiten. Egyszerűen hinni kell. Nem önmagamban, nem az egyház tanításában, nem okos egyházatyáknak a gondolataiban, hanem hinni Jézus Krisztusban. Aki maga az Isten fia, aki maga az Isten. Jézus az inkarnálódott Isten. Isten testben közöttünk járt. Aki hisz ebben, annak a szívében megvan az a hit, amit az Isten figyel és keres bennünk, és nem a cselekedeteket. És erre mondja a Biblia, maga Jézus, hogy ami embereknél lehetetlen, az Istennél mégis lehetséges. Nekem lehetetlen a mennyek országába bejutnom ilyen bűnös élettel, ilyen elrontott élettel, azzal az élettel, ami a Édenkertben megromlott, és én öröklöm mindazt a romlottságot, nem csak Ádám és Éva közvetlen gyermekei, Kain és Ábel, én magam is, és mindannyian, akik itt vagyunk, örököltük ezt a romlott természetet. Ezért kiállt fel ebben a helyzetben Pál apostol, jaj nekem, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem ebből a nyomorult testből. Hogyan szabadulhatok ebből a romlandóságból, ebből a halálra ítélt állapotból? És ő maga megadja a választ, ott ebben az igében és oly sok helyen még a Bibliában, hála Istennek, Jézus Krisztus által. Az Isten megteszi azt, amire szükségem van. Nem rám bízza, hogy oldjam meg, és törekedjek, és járjak olimpiákra, és tanuljak többet, és bújjam még jobban a Bibliát, hanem ő ad számomra megoldást. Mert ha mégis eljátszunk a gondolattal, hogy cselekedetek által az Istennek tetsző életet élhetek, akkor felmerül ez a nagyon praktikus kérdés, akkor mégis mennyit kell tennem? Hány jó cselekedetet kell ahhoz összegyűjteni? Mennyire kell nagyszerű emberré válnom? Hányszor kell eljönni templomba? Hányfajta szolgálatot kell vállalnom? Előnyben vannak talán a lelkészek, mert ők az egész életüket erre teszik, és könnyű nekik? Mennyi az annyi? Hogyan vívhatom ki az Isten tetszését? És hát tudjuk, hogy itt nem számokról beszél a Biblia. Ez egy elméleti kérdés, a Biblia ilyen kérdéseket nem tesz fel, mert nem ez a kérdés, hogy nekem mit kell tennem, hanem az az érdekes, és az a lényeg, hogy Isten mit tett azért, hogy én a mennyek országába juthassak, annak ellenére, hogy én azt nem érdemelhetem ki, nem tehetek semmit azért, hogy én kiérdemeljem az Istennek a tetszését is, hogy én elkápráztassam az Istent. Mert az embereket el tudom kápráztatni, az embereket meg tudom vezetni, az embereknek tudok féligazságokat mondani, ami nekem előnyös. Ami pedig hátrányomra van, azt elhallgatom, vagy megcsavarom kétszer, hogy nehogy rá lehessen ismerni. Az Isten előtt én nem csűrhetem, csavarhatom a dolgaimat. Az Isten nagyon jól átlát rajtunk. Rajtam és rajtad is, kedves testvérem. Tudja, hogy most is mi van a szívedben. Hogy mennyire nyitottan hallgatod az Isten igéjét, mennyire nyitottan mondod együtt az imádságot a gyülekezettel, mennyire vagy nyitott az énekeknek a szövegére. A 320-as ének, amit az imént énekeltünk, bizony ezen a témán ment szépen végig. Aki figyelmesen olvasta ennek a 6 verszakát, tulajdonképpen prédikációt olvasott. Éppen arról, amiről most itt szó van. A hitről és a cselekedetekről. Hogy most akkor kell-e fáradoznunk, vagy nem kell fáradoznunk, mert ez az Istennél másképp működik. Dicsekedhetek az Isten előtt bármivel is. Tartozik nekem az Isten valamivel? Ha már ráléptem a hit útjára, vagy ahogyan ezt a Szentírás még képletesen elénk tárja, ha átléptem a szoros kapun, és a keskeny úton járok, akkor benyújthatom a számlát az Istennek, hogy az Isten tartozik nekem valamivel? Számon kérhetem, siettethetem az Isten, hogy most, hogy beléptem a szoros kapun, akkor jár nekem az örök élet. Tartozik nekem az Isten? Ugye ez is egy furcsa kérdés. Miért tartozna a Teremtő a teremtménynek? Ki vagyok én, hogy tartozást számolok fel az Istennek? Én, aki úgy jövök a világra, hogy nincsen semmi. És még sok idő eltelik a csecsemő és a kisgyermek koromban, még semmit nem tudok magamért tenni. Aztán, amikor talán önjáró leszek, és tanul az ember is felnő, talán azt gondolja, hogy tehet magáért valamit. És sokan elhiszik azt, hogy a saját szerencséjüknek a kovácsai, és a saját életüket a kezükben tarthatják. Annyira balga emberi gondolat, amikor az ember azt gondolja, hogy ura lehet a helyzetnek. Sosem vagyok ura a helyzetnek. Lehet, hogy emberileg számolok dolgokkal, körülményekkel, de sose tudok minden körülménnyel számolni. Sose látom az egészet egyben. Látom azt, hogy mi most itt vagyunk pár százan ebben a templomban, de hogy a templom falain kívül mi van, vagy mit hoz akár az időjárás, vagy a történelem, vagy a politika, mit hoz az élet, mit tartogat számomra, fogalmam sincs. Erre szoktuk mondani, hogy az ember tervez, de az Isten fog pontot tenni a dolgokra. Ha valamit megenged, valamire pedig azt mondja, hogy nem, ezt nem engedem meg. És sokszor számunkra jónak látszó dolgokat nem fog megengedni az Isten. És számon kérhetem ilyenkor, hogy nekem pedig olyan jó ötleteim voltak. Hogy az Istennek nem tetszik a én jó kis ötletem. Amit kiadjanak okos tudósok, politikusok, és azt gondolják, hogy azt akkor, most akkor végig kell erőszakolni a történelem sorain. Hogy az Isten nem engedi? Hányszor így vonja kérdőre az ember, a teremtmény az Istent. És el akarjuk kápráztatni az Istent. Talán azt akarjuk sokszor, hogy Isten dőljön hátra, egy kicsit pihengessen, és mi majd akkor megoldjuk a dolgainkat. Nem tudok egy ilyen világot elképzelni. Néha megpróbáltam elképzelni, milyen vajon az Isten nélküli élet. Milyen az, amikor az ember nincs kapcsolatban az Istennel. De legfőképpen az az izgalmas kérdés, és ez végképp elképzelhetetlen, milyen az, amikor az Isten tényleg hátradől és nem foglalkozik a világgal, amit teremtett. Mi lenne a világgal az Isten nélkül, a Teremtő nélkül? Én úgy gondolom, hogy másodpercek alatt összeomlana a világ. A törvényszerűségek, az a nagy rend, amit az Isten teremtett. És nem maguktól keringenek a bolygók, meg a csillagok, meg a naprendszerek. Nem maguktól vannak különböző fizikai jelenségek. Azokat valaki irányítja, azokat valaki kitalálta. És mi csak futunk az Isten után tulajdonképpen, amikor ezeket meg akarjuk érteni. És amikor már azt gondoljuk, hogy valamit értünk, kiderül, hogy van másik 100 dolog a felfedett dolgok mögött, amiket már megint nem értünk. És megint évtizedeknek, századoknak kell eltennie, hogy dolgokat megértsünk. És az ember olyan nagyra tud magával lenni. És annyira szívesen lobogtatjuk a teljesítményünket, a technikai vagy éppen emberi teljesítményeinket. Az Isten nekem nem tartozik semmivel. Még a hitretérésem után sem mondhatom, amikor új életet kaptam, hogy akkor most az Istennél behajtom az örök életemet. Hiszen az örök életnek az ígérete, az megelőzi az én hitemet. Mielőtt én még hinnék, mielőtt én még szeretni tudnék, mielőtt egyáltalán felfognám, hogy van Isten, és mi az, hogy bűn és kegyelem, és mi az, hogy érdem, meg nem érdemlem meg, mielőtt ezeket felfognám, Isten már elkészíti a megoldást. Jézus Krisztusban, az ő fiában. És én amikor erre a megoldás, az Isten megoldására én válaszolok hittel és elfogadással, és azt mondom, hogy az Istennek igaza van, akkor már is megkapom az ő ajándékát, amit elkészített. Nekem nem kell kérni, hogy akkor most jöhet az örök élet, meg jöhetnek az áldások. Amint én az Istennek igazat adok, hogy én nem érdemlem meg az ő társaságát, az ő jelenlétét, pláne azt, hogy én az ő országában menjek, országába jussak, mielőtt én ezt kérhetném, már megkaptam. Mert a hitemet megelőzi az ígéret. És tudjuk a Szentírásból, és Istent, ha ismerjük, akkor ez kell, hogy jellemezze Istent a magunk fejében is, hogy az Isten ígéretei visszavonhatatlanok. Ha az Isten valamit megígért, vannak általános ígéretek, ami az egész emberiségre vonatkozik, vannak kiválasztott népek számára ígéretek, de vannak személyes ígéretek. Ha valamiről meg vagyok bizonyosodva, hogy nekem az Isten megígérte, azt akkor nem behajtani kell az Istenen, hanem várni, hogy ez beteljesüljön és be fog teljesülni. Az én életemben is vannak ilyen ígéretek. Amikor számolom az éveket, 2002-ben ültem ott a templomban, a padsorokban, akkor én egy ilyen ígéretet kaptam Istentől. Egy ige, amit már felügyelőasszony idézett is a köszöntésben, egy ige, amint keresztül engem Isten elhívott a lelkészi szolgálatra. Ebben a templomban voltam, hallgattam az igét. És Isten egy igén keresztül egy ígéretet, egy nagyon erős érzés rejtett el bennem. Sokféleképpen meg lehet ezt fogalmazni, én ezt most így mondom. Elrejtett bennem egy olyan tudást, egy olyan hitet, egy olyan reménységet, hogy valamit fog nekem adni. És tulajdonképpen ez a valami, ez a jövőm. Hogy nekem mi a feladatom ebben a világban. Egy új célt adott, egy igazi célt adott. Az addigi céljaimnak, amit én emberileg kitaláltam és jónak tartottam, hátat kellett, hogy fordítsak. És Isten adott egy új célt, amikor erre a hivatásra, a lelkész hivatásra elhívott. És én ebbe az elhívásba kapaszkodok a mai napig. Voltak göröngyök ezen az úton. Vagy Isten szándékosan vitt ilyen helyzetekbe, hogy göröngyös legyen, vagy én tekintettem róla le, és magamnak köszönhetem, nem tudom. De ezek a göröngyök mindig segítettek abban, hogy tovább lépjek, és hogy nehogy elbízzam magamat. Isten mindig adott annyi kudarcot, hogy nehogy azt gondoljam, hogy én megérdemlem azt, amin van. Akár a hivatásomat, családomat, a képességeimet, nehogy azt gondoljam, hogy én ezt megérdemlem. És ezek a kudarcok mindig kellenek, neked is kell, testvérem, a kudarc. Ha kudarc van az életedben, becsüld meg. Az Isten tud róla. Az Isten nagyon is jól tudja, hogy az neked nem tetszik, és hogy az fáj. De valamit el akar vele érni. Jobbá akar tenni. még inkább ki akarja benned munkálni a hűséget és az odaadást, hogy még inkább ráeszmélj, hogy te nem dicsekedhetsz semmivel. Pál apostol azt mondja, ha már dicsekednie kell, akkor Krisztussal fog dicsekedni, meg az erőtlenségével fog dicsekedni. Mert az Isten ereje az emberi erőtlenség által ér célhoz. Amikor erőtlen vagyok, amikor úgy érzem, hogy ki vagyok szolgáltatva a világnak, amikor úgy érzem, hogy kevés vagyok, akkor az Istenre rábízom magamat. És valljuk be őszintén, ennek az érzésnek mindig bennünk kell, hogy legyen. Nap mint nap. Mindenhez kevés vagyok. Bármihez kevés vagyok. Arra, hogy egy lépést tegyek, arra, hogy felkeljek, arra, hogy a munkámat végezem, kevés vagyok mindenhez. Mindenben szükségem van Istenre. Az Isten kegyelmére, útmutatására, szeretetére. És az Isten céljaira, az Isten okaira, és mindenre, ami az Istené. Amikor tehát Ábrahám példáját előveszi Pál apostol, hogy erről a dologról, az Isten előtti igazságról beszéljem, akkor nem Ábrahámnak a cselekedeteit emeli ki, mert hát, ahogy felteszi a kérdést, mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk a saját erejéből? Mit ért el? Hát semmit. Hanem neki a hitét számította be Isten. És azért látta őt Isten igaznak, a hite által, az Istenben, Krisztusba vetett hit által. Ha Isten engem néz önmagamban, akkor lát egy elrontott életet, lát sok-sok bűnt és hibát, sok-sok elpazarolt időt és tehetséget, lát egy romlandó embert, ami porból vétetett és porrá lesz. Így nem léphetek be a mennyek országába. Így semmi keresni valóm nincs ott. Így az Isten nem lát igaznak. De amint Krisztusra tekintek, és Krisztust megkérem, hogy álljon az Isten is közém, és kérem, ezt jegyezzétek meg, ez a záró gondolat, elég, ha ezt az egy képet megjegyzitek, ha engedem, hogy Jézus közém és az Isten közé álljon, akkor Isten mit fog nézni, amikor rám néz? Az ő fiát Krisztus fogja látni. És Krisztus tökéletesnek látja a megöletett bárányt. És nem engem lát. És azért áll oda Jézus, mert én engedem, hogy elém álljon. Nem én akarok önmagamban megállni az Isten előtt, lobogtatva a teljesítményeimet, hogy én majd megmutatom az Istennek meg a világnak. Hanem azt mondom alázattal, feltétel nélkül, hogy én azt kérem, hogy Krisztus álljon az Atya is közém. Mert ő hordozza a világ bűnét. Ahogyan Keresztelő János rámutatott a közeledő Jézusra, ím az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. A te bűnödet is hordozza, minden bűnt hordoz, és elviseli a bűnnek az átkát, a kereszten viselte el. Elfogadod ezt tőle? Kell az Isten megoldása, hogy téged igaznak lásson, és legyen örök életed? Kell ez neked? Ha kell, akkor kérd Krisztus, hogy álljon eléd. És az Isten téged igaznak fog látni a fián keresztül. És így léphetünk be abba az országba, amit az Isten az övének készített el, a mennyek országába. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy van a mennyek országának bejárata. És ezen be lehet lépni. Nem önerőből, nem cselekedetek által, hogy dicsekedjünk, hanem azon megoldását, amit elkészítettél, ami maga te vagy, a te fiad Jézus Krisztus. Hiszen te mondtad általa önmagadról, hogy ő az igazság és az élet, az út, az egyetlen út, ami te feléd vezet. Amen.